a víz tisztáját tisztátok, és a maradékát lábaitokkal felzavarjátok. Mi a víz, és mi a legelő? Az Isten igéje.
A legelő maga szentírás. Nem lehet más.
És a víz?
Az meg
az is.
Az
is. Vagy mondjátok másképp, az ige, aki testé lett.
Krisztusban.
A Krisztusról szóló, tehát Krisztus nem úgy mutatja be, ahogy van. Összezavarva. És nem tudom, biztosak vagytok a felvételben, mert most már mondok.
Nem adjuk ki, csak valakinek el kell menni, és akkor...
Ja, jó. Szóval, jó, amiket ott hallottunk, azok számomra azért különleges tapasztalat, mert én az előtte lévő hetekben valamilyen indítatásból, most már pontosan tudom, hogy milyen indítatásból, elkezdtem keresgélni az interneten, és találtam egy adventista prédikátort. Nem Joe Cruz, de tudjátok, hogy Joe Cruz melyik szervezetnek dolgozik. A, nem is, Amazing Facts, hogy hívják ezt magyarul? Hogy mondják ezt magyarul? Na mindegy, van egy néhány amerikai konzervatív prédikátor, beleértve a leggazdagabb barlanglakót, tudjátok, Doug Bester, ezt a bizonyos Joe Cruz testvért, és van egy harmadik Dennis Prévy testvért. Ők mind egy szervezetben vannak, ez egy missziós szolgálat, az a neve, hogy Amazing Facts. Ők azt az irányvonalat képviselik, hogy vissza a Bibliához, vissza a bizonyságtételekhez, az emberek kezében az igazi proféciát adni, stb. Ebben a könyvben Joe Cruz leírja, hogy járnak a rádió műsoraikkal, hogy az adventista rádióadások visszautasítják őket, stb., mert nem elég könnyed, meg szórakoztató. És valamilyen indítatásból én tudom a harmadik prédikátort, Dennis Prévyt megtaláltam a neten, és elkezdtem hallgatni az előadásait sorba. És ő ilyen témákkal foglalkozik, hogy Ellen White hitelessége, ihletettsége, hogyan értelmezzük, és mit jelent az, hogy kisebb világosság. Ilyenekkel foglalkozik, hogy mi a bűn. Ilyenekkel foglalkozik, hogy mit jelent hetednapi adventistának lenni. És amikor ezeket az előadásokat végighallgattam, így megmaradt a szívemben, mert tényleg tehát olyan erővel szól, és olyan szépen gyűjti össze a bizonyságtételeket, hogy én napokig gondolkoztam rajta, és utána indultam a prédikátor értekezletre. És minden egyes nap, ahogy hallgattam az előadásokat, minden egyes nap, ahogy az ottani, vagyis hát a divíziótól jött nem magyar, hanem külföldi prédikátor testvérek, doktorok, teológia doktorok, akik tanítottak ott minket, ugyanezekről a témákról beszéltek, de így, ahogy Ezékielnél felolvastam. A víz szó szerint össze volt zavarva, a legelő szó szerint le volt taposva. Tehát Sós Attilának a beszámolója az, azt hiszem, hogy már közkézen forog, elolvashatjátok, minden igaz, ami benne le van írva. Amiket tanítottak nekünk, hogy Ellen White-ot úgy kell értelmezni, hogy amikor olyat olvasol, ami nincs benne, nem derül ki azonnal a Bibliából, akkor azt nem kell komolyan venni. És az a probléma, hogy ő meglát olyan összefüggéseket, ami 10 oldalal odébb derül ki, de hogyha nem olvasod közvetlenül a történetbe, akkor nem kell komolyan venni. Nem azt mondja, hogy Ellen White-ot nem kell komolyan venni. Azt mondja, hogy nem mindent. Feltettük a kérdést, hogy akkor hogy válogassuk ki. Dennis Prévynek az egyik előadása, amit egy héttel korábban hallgattam végig, Töviről hegyire bebizonyítja, hogy vagy fekete, vagy fehér.
Így van.
Nincs köztes út, mert akkor azonnal jön az emberi bölcselkedés. Második este hitáltalmi megazulásról volt szó. Megtudhattam, hogy a bűnnek nem az a definíciója, hogy törvényszegés, hanem az Istentől való elszakadás. A bűn egy állapot, és mivel a bűn benned van, mert bűnben születtél, ugye a katolikus tanítás szerint, ezért nem az a bűn, hogy lopsz, hanem az a bűn, hogy elszakadtál az Istentől. Pontosan erről szólt a második előadás, amit hallgattam. A harmadik téma, amiről még szó volt, a tökéletesség kérdése. Azt a tanítást hallottuk, hogy a tökéletesség egyáltalán nem személyenkénti, hanem mint közösség, ahogy együttműködünk egymással, mint az olimpián, amikor mindenkinek van egy színes négyzete, és azt kell felemelni a közönség sorai között, és akkor kapunk egy gyönyörű képet, és ez a kép tökéletes, na így lesz tökéletes az egyház. És szó szerint ezt hangzott el, ennek nincs köze az etikai, erkölcsi értelemben vett tökéletességhez. Először haza akartam menni, gondoljatok bele, úgy mentem le, hogy aznap volt a születésnapom. Ahelyett, hogy a családommal lennék, ezt kell hallgatnom 2,5 órán keresztül. Tehát én ott dühöngtem a hátsó sorba, Ócsai, mi meg Sanyi ott ültek mellettem, mondták, hogy nyugi, maradj, ülj le, vegyél mély levegőt. Ez ment 4 napon keresztül, vagy 5 napon keresztül. De felolvasok nektek egy idézetet, hogy értsétek, hogy mi alakított át a gondolataimat. 1888 a testvérek összegyűlnek a konferenciára, és az egyik prédikátor kiáll, és ilyeneket mond, mint amiket én mondtam most. Azt mondja, szombat kezdetekor Fensford testvér hirdette az igét. Igen levelően, arról szólva, hogy mekkora a gonoszság és romlottság közöttünk, majd hosszan fejtegette a köztünk terjedő hamis tanításokat. A beszédében nem volt világosság, sem örömüzenet, sem bátorítás. Általános sötétség terpeszkedett el az értekezlet küldötteim. De az úr azután olyan bizonyságtételt adott nekem, amely bátorító volt, és ezután elolvashatjátok, hogy mi volt ez az ige hirdetés ellen White-nak, az volt az alapige, hogy lássátok, mi nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiának mondatunk. Ez a bizonyos Fensford testvér nálunk egy jelenség. Én is tudok az lenni. Hosszan tudom fejtegetni, hogy milyen eretnekségeket hallottam. Inkább azt mondom nektek, hogy kezdjünk el nem vitába szállni, pontosabban rosszul fogalmazom, kezdjük el nem megtárgyalni ezeket az eretnekségeket, amiket hallunk. Írhatnék egy hosszú beszámolót, tehát gondoljatok bele, amiket most elmondtam tőmondatokba, azt naponta 2-2,5 órába hallgattam esténként, éjszakában nyugodt. Viszont az Isten lelke nem úgy működik, hogy, hogy is mondjam, hagyja, hogy mi összezavarodjunk, és aztán dühögjünk, és hazamegyünk, és hosszú jelentéseket írjunk arról, hogy milyen nagy a sötétség oda át. Itt azt mondja, Ezékiel 34 így folytatja, hogy állítok föléjük egyetlen pásztort, hogy legeltesse őket. Az én szolgámat, Dávidot. És ő legelteti őket, és ő lesz nékik pásztoruk. Ha komolyan veszük Istennek azt az ígéretét, hogy ő maga akar legeltetni minket, akkor komolyan vehetjük azt is, hogy amikor látjuk, hogy ezek a pásztorok mit művelnek, akkor nem a harag fog el minket, hanem mondjuk elkezdünk értük küzdeni. Nem elbátortalanodunk, hanem megerősítjük magunkat az igazságban. Mi prédikátor, vagyis hát mi prédikátor, szóval a prédikátori kar meg én, mint hétvégi szolgálattevő, ugye ott voltam köztük, úgy értük meg ezt az egészet, hogy összejöttünk, és amikor tehettük, akkor beszélgettünk, és csoportosan, mi, tehát a kerakos lelkészi kar gyakorlatilag. Mikor volt szabad, egy szabad óránk összejöttünk, és imádkoztunk, és erősítettük egymást. Arról meggyőződtünk, hogy egységre van szükség. Erről beszéltem délelőtt, a bizonyságtételek egyértelműek. De azt is látjuk magunk előtt, hogy az egyház válságban van, mert emberi véleményekre hallgatnak, és a testvéreink tényleg csüngenek ezeken a véleményeken, ezeken a tanításokon. Hites Gábor fogalmazta meg a lehető legjobban. Azt mondta ott nekünk, amikor így összegyűltünk imádkozni, hogy testvérek, hogyha lesz egység, egy dolog meg kell, hogy maradjon. Folyamatos műhely munkára lesz szükség. Azaz összejönni, elővenni az igét, megerősödni mindabban, azokban az alappillérekben, amikre a hitünk épült. A Biblia eredeti tanításaiban. És az volt a nagyon különleges tapasztalatom, nekem is és többeknek, hogy amikor hallottam, hogy ezek a testvéreim, ezek a teológus professzorok, én őket is inkább félrevezetett embereknek tartom, nem gonosz embereknek. Legalábbis van sejtésem, hogy ki az, aki szándékosan csinálja, ki az, aki nem. Inkább nem is beszélek erről, mert emberi látásom van. Én úgy gondolom, hogy megvezetett emberek, nem a Biblia talaján állnak. De amikor ezeket hallgattuk, nem összezavarodtunk, hanem egyszerűen a testvéreink, István, János, mármint Cservik János, stb., akik ott voltunk, egy-egy kérdést finoman feltettek. Egy kérdés. És utána 20 perc magyarázkodás, végül egyik professzor a másik mellé ugrott fel a pulpitusra, hogy segítsen elmagyarázni, mert annyira belekavarodott az előző. Ez kétszer történt meg, két este. 20 perc tömény magyarázat után egyik felúrik a másik mellé, és itt a doktor arra gondolt, hogy doktorozták egymást folyamatosan. Ezzel azt akarom mondani, hogy mi pedig csak hallgattunk, és a Szentlélek azonnal minden világosságot megadott, ami ott kell. Mondd egy olyan mondatot valaki, aki, mármint a szónok, ami félrevezetne, rögtön jöttek az igék. Például, mondok nektek egy példát, ami az egyik legjobb volt. Van egy ilyen bibliakritikai tanítás, hogy a Bibliát úgy kell olvasni, hogy mindig azt a szemüveget veszed fel, ami az adott prófétái vagy az írói. Tehát Ézsaiást, Ézsaiás szemüvegével, Mátét, Máté szemüvegével. Máté szemüvegével ne olvasd Ézsaiást, mert akkor nem érted meg Ézsaiást. Mondjatok egy igét.
És akkor, bocsánat, csak megkérdezném, Mi lesz az én szemüvegemmel?
Neked nagyon frappáns válasz. András, nagyon frappáns válasz, de frappáns válaszokban ők jobbak, mint mi. Frappáns válaszokban ők jobbak, mint mi. Olyan 20 percen keresztül olyan humoros és olyan frappáns válaszokat hallgattunk, de igét nem. Igét nem. Mondjatok igét. Igét. Ézsaiás 7 volt az egyik példa, hogy itt a szűzről jövendől, aki fogan az ő méhében, de ő itt nem Krisztusról beszél, ez csak Máté értelmezi úgy, hogy az Krisztus, mert ő ott egy valóságosan megszülető valakire utal. Ézsaiás 7-ben van, mindegy az ige, ismeritek, szűz fog a méhében. Mit mondotok erre? Igét. Ézsaiás nem Jézusról jövendől, Ézsaiás ott egy jelet mutat, egy jelről jövendől, aki megszületik. Egy gyermek születik egy fiatal asszonytól. Igazat mond, vagy nem? De, igazat mond. Mert ott tényleg született valaki. De hozzáteszem azt, hogy ezek szerint nem Jézusról jövendől. Nem hallottak ilyet, hogy kettős profécia egyrészt, másrészt igét mondjatok. Jövendőlhetett-e Ézsaiás Krisztusról?
Hogy ne jövendő? Van az egész könyv róla.
Nem, nem, igét mondjatok. Így én is tudok érvelni, meg ők is. Igét.
Az, hogy
világszál
nevekedik.
Nem. Ne Ézsaiás ígét. Ne Ézsaiás. Szemüveg. Vegyétek fel az apostol szemüvegét, és úgy kezdjétek el Ézsaiást olvasni. Mert hogyha neki van igaza, akkor Ézsaiás csak Ézsaiással lehet megérteni, Máté csak Mátéval, János csak Jánossal. Én viszont kinyitom János evangéliumát a 11. vagy 12. fejezetnél.
Az egyik iga, a másiktól el nem maradhat.
Figyeljetek, olyan nyílegyenes igék kellenek. Mondom, ahogy elkezdte ezt az elméletet felvázolni, nekem rögtön ezt hasított belém. János evangélium a 12. fejezet 41. vers. Ezeket mondta Ézsaiás, amikor látta az ő dicsőségét. És beszélt ő felőle. Milyen szemüveget kell felvenni, hogy Ézsaiást értsem? Így van. Azzal, hogyha azt a bibliakritikai tanítást tartom, hogy azonos profétához csak azonos szemüveg, akkor elvetem azt az alapelvet, amit Ellen White mond, meg ami a Biblia, ahogy mondjam, a Biblia kutatás alapelve, hogy igét igével. Igét igével. Igét igével. András, lehet, hogy rosszul tettem fel a kérdést, tehát nem kötözködni akartam. Csak azt akartam kifejezni, hogy sem frappáns válaszok, sem Ézsaiásnak a saját válaszai nem jók egy ilyen helyzetben, hanem fogni kell egy szemüveget, és bebizonyítani, hogy az a jánosi szemüveg, az bizony alkalmazható Ézsaiásra. Hogy ültünk, hallgattuk, puf, bevillant ez az ige. Utána hallgattuk azt, hogy nincs olyan pillanat, hogy közben járó nélkül állunk meg. István feláll, és elolvassa Jelenések 15:8-at. És a templom megtelt füsttel, és senki nem léphetett be a templomba. Nem kell vitába szállnunk különösebben. Azt láttuk, hogy amikor az Isten lelke velünk van, imádkoztunk, és elhatároztuk magunkat, hogy csak az igéhez tartjuk magunkat. Ha az Isten lelke velünk van, akkor nem nekünk kell ledönteni a lábukról ezeket az elméleteket, ezek maguktól dőlnek le, kézérintése nélkül. És számomra ez azért volt nagyon nagy tanulság, mert Ezékiel 34-ben azt olvassuk, hogy magam fogom legeltetni a nyájamat. Nem kell elvenni a pásztoroktól a pásztorkodást, és nekünk elkezdeni legeltetni, hogy nem így van, amúgy van, stb. Az igét, hogyha elővesszük, a Krisztust elővesszük, akkor ő maga fogja legeltetni a nyelvet. És az én tapasztalatom ezzel kapcsolatban az, vagyis hát az én következtetésem, hogy elkerülhetetlen az, hogy Isten népe egységessé váljon. Tehát, szervusz, Pali! Szervusz, Pali! Szervusz, Pali! Elkerülhetetlen az, hogy egységessé váljunk, mert különben nem lesz késő eső, erről beszéltünk délelőtt. De a félelmeinket el kell tennünk. Tehát, hogyha nem bízunk Krisztusban, ha nem bízunk abban, hogy a Szentlélek ereje hatalmasabb, mint a tévegés ereje. A Biblia folyamatosan beszél a tévegésről, hogy vigyázzatok, imádkozzatok. De miért mondja? Azért, mert a tévegés le lehet győzni azzal, hogyha vigyázunk és imádkozunk. Ennyi. Tehát a tévegés nem arról szól, hogy elmegyek egy prédikát értekezletre, és mindenféle zagyva elvéleteket hallok. Ezeket a testvéreimek is megvezetik, mert ők maguk is, tehát annyi mindenfélét tanítottak nekik, hogy a Biblia már nem az a letisztult és egyedüli alap nekik. Ők maguk is meg vannak vezetve. Nem attól kell félni, hogy ők majd engem megvezetnek, hanem egyszerűen a Biblia talapzatán állni, és akkor a Szentlélek adni fogja az igéket. Minden igét azonnal adott. Tehát amikor félremagyarázásokat hallottunk, rögtön jött az ige, rögtön jött az ige. Babilont azonosították egy beszélgetésben. Babilon a világ, onnan kell kiírni az embereket. És akkor van, mi az ige, ami eszetekbe jut? Vagy nekem akkor, tehát akkor nekem ige is történelmi helyzet jutott eszembe. Azt mondtuk, hogy láttunk már egy kiszólítást, akkor konkrétan az egyházakból szólították ki 43-44 között azokat, akik gyakorlatilag ki lettek zárva. Szóval az igék adják magukat. Egy-egy igét szúrtunk közbe, és maguktól zavarodtak össze ezek a testvéreink. Én nem feltételezem mindegyikükről, hogy itt mindenki rossz indulatú lenne. Én azt látom, hogy ez a megaválság lényege az, hogy ezúttal nem az egészségügyi vezetői, hanem a lelkészi kar, a lelki vezetők lesznek azok. És már azok, akik mindenféle elméleteket hoznak be. És ezek az elméletek egyféleképpen legyőzhetők az Isten igényének a tökéletes világosságával. De nem úgy, hogy kritizálunk, nem úgy, hogy olyanok leszünk, mint ez a testvér, aki hosszan sorolja az eretnekségeket. Mondom, sorolhatnám, tehát órákon keresztül hallgattam. De nekünk nem erről kell beszélnünk, hanem a tiszta igéről. A tiszta ige nem az, hogy elmondom, hogy mi nem tiszta. A tiszta ige az, amikor csak az igéről beszélek. És olyan jó volt látni, hogy a testvéreink tényleg, tehát olyan szeretettel, meg olyan tisztelettel, nem mint egy eretnekhez úgy beszéltek, hanem tisztelettel kérdezték ezeket a doktorokat, hogy nem akarunk zavart kelteni, de mi eddig úgy tanultuk, hogy is szeretnénk látni, hogy te hogy látod ezt. Mi úgy láttuk eddig, mi úgy tanultuk, és azt tapasztaltuk eddig, hogy amiket Ellen White leír, az a gyakorlatban mindig megállja a helyét. De akkor te hogy látod, hogy van ez? Érezték, hogy tisztelettel vagyunk irántuk, mint emberek iránt. De egy pillanatra sem kellett megadnunk magunkat ezeknek az elméleteknek. És az a helyzet, hogy az uniós testvérek, a prédikátor testvérek egy része odajött, és egy része kifejezte a sajnálatát, hogy ilyen a helyzet. Tényleg voltak, akik bocsánatot kértek, hogy ugye nem hiszitek, hogy nálunk mindenki így gondolkodik. A másik fele viszont, akik ugyanígy gondolkodnak, viszont elkezdtek érvelni, és ők maguk is személyes beszélgetésben leültek velünk egy asztalhoz, és akkor te így látod, én így látom, de akkor ez hogy van? Tehát partnerként lehetett velük erről beszélni. Nem kergetek illúziókat, hogyha létrejön az egység, tényleg meg fogunk ezzel szenvedni. De nem kell, hogy félre legyünk vezetve. Vigyázzatok, imádkozzatok, ez azért van, hogy vigyázzunk és imádkozzunk, és akkor a ti béketűréstek által, vagyis kitartásotok által nyeritek meg a ti lelkeiteket. Úgyhogy az én tapasztalatom az ez a személyes kapcsolatok építése és ápolása az egy utánozhatatlan és felülmúlhatatlan eredmény ennek a prédikátor értekezletnek. Tehát testvérként leülni, beszélgetni még akkor is, hogyha másképp látunk dolgokat, vagy én még nem értettem meg dolgokat, vagy ők még nem értettek meg dolgokat, de leülni egy asztalhoz beszélgetni, erre eddig nem volt lehetőségünk, mert valahogy mindig a farkas láttuk a másikban. Milyen szerencse, hogy nem nekem kell kiválogatni, hogy ki a búza, ki a kovák. Úgyhogy tekinthetek mindenkire búzaként, nem? Tehát amíg nem kell válogatnom. Tehát ezért kértem, hogy Ezékiel 34-et olvassátok el újra és újra. És amikor olyan, hogy is mondjam, félrevezetésekkel találkozunk, akkor jusson eszünkbe az, hogy igen, ennek kell történnie Izrael körében, hogy a pásztorok, akik a nyájat nem legeltetik, hanem magukat, a pásztorok ezt művelik, de Krisztus lesz a mi pásztorunk. Magyarul megszűnnek az emberi tekintélyek, megszűnnek a falba bevésett csúszómászó állatok képei, és végül az ember csak Krisztusra fog tekinteni. Ez a célja az egész válságnak.
Tehát ez a célval engedte meg Isten ezt a
Igen. Nem tudom, hogy mennyire volt nehezen nem észre, amiket most mondtam meg, amiket délelőtt. Nem, tehát... Hogy is mondjam, nem fogtam vissza magam abban az értelemben, hogy nem kezdtem el magyarázni az advent történeti dolgokat, annak utána tudtuk járni, hogy mit jelent a Kellogg-féle vásár, miket hirdetett Kellogg, meg miket nem. De úgy gondolom, hogy el kell kezdenünk úgy beszélgetni az igéről, hogy otthon megdolgozunk előre, és utána járunk advent történetben meg az igében, hogy mi történt, és amikor eljövünk szombaton, akkor már csak a végeredményeket vetjük össze. Mert hát valahogy a délelőtti igehirdetést is inkább ilyen stílusban próbáltam. Nem, tényleg nem kezdtem el magyarázni, hogy ki volt Kellogg, meg mi csinált. Meg mi ez az egész alfa. Ha van kérdés ezzel kapcsolatban, akkor szívesen válaszolok, meg tudok irodalmat ajánlani. De most már el kell kezdenünk hallgatni arra a bizonyos tanítómesterre, a történelemre. Ugyanazok történnek meg újra. Ja, még egy kérdés. Ha azt mondom nektek, hogy a bűn az nem más, mint az Istennel való kapcsolat megszakadása és nem törvényszegés, akkor milyen igéket mondotok?
A bűnbeli a törvényszegés.
Egy. Ez az. Ez a legfontosabb alapige. És Istentől való elszakadás és bűn viszont. Beszélgettünk róla tegnap, ugye? Igen. A bűn és az Istentől való elszakadás. Melyik-melyik és melyik-melyiknek a következménye? Mi választ el minket Istentől?
Hát a bűn következménye az Istentől való elszakadás.
Hogy van az ige?
Vagyis a törvényszegés.
Hogy van az ige? Nem olyan rövid. Nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatnak, hanem a ti bűneitek választanak el titeket Istentől, szeparálnak titeket Istentől. Így van. Izsaiás 59.1.2. Nagyon jól jelenik van. Pontosan ebben a könyvben olvastam ezeket a dolgokat. Azt mondja, egyes vezető teológusok tagadni kezdték a bűn bibliai meghatározását, mint a törvény áthágását, és azt hangoztatták, hogy a bűn nem a törvény áthágása, hanem egy kapcsolat megszakítása. Elkezdtem utána nézni ennek, mondjuk ilyen Ministry magazin, meg ilyen híresebb adventista folyóiratokban. Tömkelegével találtam meg ezt a kifejezést, hogy megszakadt kapcsolat, broken relationship. Ez a bűn definíciója már körülbelül évtizedek óta az adventista teológiában, és itt is ezt hallottam. Mi a következménye ennek? Hogyha a bűn csak a kapcsolat megszakadása, és nem az a tett, amit végrehajtasz, vagyis, hogyha a kapcsolat rendben van, akkor az azt jelenti, hogy nincs bűn. Ilyen következtetéseket lehet levonni. Tudjátok, hogy hova vezet vissza ez az egész? Ha elkezdünk rajta filozofálgatni?
Két szélsőségre vezet vissza.
Ugye? És pedig?
Az első az az eredendő bűn.
Eredendő bűn.
Abból ugye genetikailag elvég szakadva már úgymond
így van.
Az eredendő bűn. A második pedig az, hogyha... Mondd el még egyszer a másik verziót?
Nem tudom melyik
kettőre gondolsz. De az előbb felsoroltam, az előbb mondtam. Tehát eredendően bűnös vagyok, a második pedig az, hogy nem követek el bűnt.
Tehát, hogy a bűn nem lehet néven nevezni.
Hogy nincs, mert hát, ha kapcsolatban rendben van, és rendben, akkor nem követek el,
ugye? Éppen akkoriban olvastam egy tanulmányt arról, hogy az egyik vezető teológus fogalmazta meg azt a, vagyis mondja, Én is voltam tökéletes című könyvében, ez a címe, I used to be perfect, én is voltam tökéletes. Valaha tökéletes voltam című könyvében, hogy a lopás nem bűn, a házasságtörés nem bűn, a bűn az, ami mögötte van, megszakadt a kapcsolat Istennel. Hogyha a bűn nem törvényszegés, akkor a törvénynek az értéke is eltűnik. Hát akkor minek a törvény, hogyha nem a törvényszegés a bűn? Egyfelől, másfelől, hiszitek vagy nem, ez visszavezet Kelloghoz. Mert Isten mindenben ott van. Ez a panteizmus, hogy Isten mindenben ott van, de ha elszakadtál, akkor benned nincs. És egy új bűnfogalom lesz, egy panteista bűnfogalmat vezet be. Nem is akarok ezen sokat filozofálni, de a bűn az egy tetleges, kézzel fogható, és ezért megfedhető, számon kérhető dolog, de ezzel együtt megbánható és megvalható dolog. Hogyha ezzel tisztában vagyunk, akkor tudjuk, hogy mit kell letennünk a kereszt lábához. És a kapcsolat akkor áll helyre.
Azt mondta, hogy mindenkinek megfizethető cselekedete szerint.
Ez egy másik, igen. Nagyon jó. Ez a másik.
Ez egy kész, konkrét cselekedet, elkövetett mindenkinek, és azt hívjuk meg az Isten.
Igen, csak én azt látom, hogy ha erről nem beszélünk, volt olyan szombat is volt, amikor én is ezt a tanítást, én nem gondoltam, hogy egy új tanítást, mert egy csodálatosnak találtam, nem tudom, emlékeztek rá. Ez ki volt benne fejtve, hogy a bűn az Istennel, hogy a kapcsolatunk meg.
Volt egy ilyen szombat iskolai
jó. És azt is, hogy elgondolod, hogy miért csinálhatok tanítást, én megint csinálhatok.
Szombat.
Nem kell neveket mondani, hogy nem is az a lényeg, mert...
Ez a kapcsolat.
Igen. Csak, hogy nekünk erről azért kell beszélni, mert egyszerűen olyan... És ezért veszélyesebb az omega, és ezért renegett Ellen White, ugye?
Igen,
most van. Akkor van, abból egyértelmű volt, ez már annyira fontos.
De nézd,
rafinált, hatalmas
rafinéria.
De értitek, itt nem lehet neveket mondani, tehát most nem arról van szó, hogy az a testvérünk, aki akkor azt leírta, stb.
Csak azért mondom, hogy ez beszülemkedik, erről beszélnünk kell, hogy egyáltalán tisztában legyünk dolgokkal.
Tehát ezt én is így hittem nagyon sokáig, még nem szembesültem a következményeivel. Ja, és egyébként az a prédikátor, akit az előtte lévő hetekben hallgattam, erről is tartott egy prédikációt. Hogyhogy nem, mármint akit itt idéztem nektek. Mondom, ez az Isten kegyelme volt, hogy mielőtt elmentem az értekezletre, vagy 4 vagy 5 ilyen előadást hallgattam végig, és mind a 4 vagy 5 téma előkerült. Csak Pepitában. Ugye? Már is hát ellenkezőleg negatívan.
Jó, hogy tetőszíten.
De nekem ez nem teljesen világos, mert hogy azt mondja a zsidókhoz írt levél, hogy vigyázzatok atyám fiai, hogy ne legyen valaha valamelyikötöknek hitetlen gonosz, hogy az élő Isten elszakadjuk. Tehát szerintem egyértelmű, hogy a cselekedet a bűn, de ahhoz, hogy az ember morálisan, hogy cselekszi, olyan előzmények vannak, hiszen melyik ön változtathatja a bőr színét? Senki. Csak is, ha Istennel vagyunk, akkor tudunk megállni bűn nélkül. Tehát, hogyha elszakadtam az Istentől, akkor jönnek a cselekedetek. De a cselekedetek mögött gondolatok, indítékok, vágyak, amik megelőzik. Tehát ez ilyen összehozalom, nem?
Na, jó, amit mondasz. 2 dolog válaszol erre. Egyrészt maga a hegyi beszéd. A hegyi beszédben Jézus elmondja a törvény lényegét, és minthogyha tényleg azt mondaná, mint amit idéztem, hogy nem a lopás a bűn, hanem, csak a másik irányból. Nem akkor vétkeztél, amikor már oda nyúlsz és elloptad, hanem amikor már a szívedben ott van. De az Úr a gondolatokat, és a beszédet, és a tetteket teljesen egyként kezeli. Tehát az nála cselekedet.
Így van.
Akkor te már megtetted. Viszont az Istentől való elszakadás nagyon érdekesen fogalmaz a Jakab levele. Mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgetik. Gondoljatok bele, amikor valakit édesget egy kívánság. Amikor valakit édesget egy kívánság, arról már ki lehet jelenteni, ez szerint a teológia szerint, hogy ő már elszakadt. Mert érzelmileg nincs ott Krisztusban, tehát nincs ez a lebegés érzet, hogy Krisztusban vagyok. Márpedig a kísértés az ez, vonja és édesgeti. Tehát pozitív érzelmek keletkeznek benne, valami olyan iránt, amire az Isten azt mondta, hogy nem. És amikor Éva eszik a fagyümölcséből, akkor ez szerint, a teológia szerint akkor vétkezik, amikor nem is tudom, elindul afelé és nem hallgat Istenre. Ellen White viszont azt írja, hogy abban a pillanatban, hogy az ember evett a fáról, és azt cselekedte, amire Isten így fogalmaz, hogy Kitty, ezt hogy lehet rendesen mondani, hogy the very thing. Tehát pontosan azt a dolgot tette, amire Isten azt mondta, hogy ne tegye, abban a pillanatban az ember halott lett. De azt is írja, hogy abban a pillanatban Krisztus odaállt élő és halott közé, és azt mondta, hogy hújjon a büntetés rám. Tehát amikor a bűn megtörténik, a legelső bűn, akkor Ellen White azt így nevezi meg, hogy az a bizonyos tett, amikor evett a fáról.
Tehát,
hogy az Istennel való kapcsolat megszakadása melyik ponton van, erről még jó lenne a Bibliát kutatnunk, mert én sem tudok most nektek úgy igéket egymás után sorolni, de én ebből a kettőből indulok ki. Krisztusnál, Krisztus egyi beszédében a gondolat, a beszéd és a tett mind a 3 cselekedet. Ugyanaz. Ugyanúgy bűn, ugyanúgy felelősségre. Másrésztől, amikor von és édesget a tulajdon kívánságon, még nem vétkeztem. Pozitív érzelmek gerjednek bennem valami iránt, amiről Isten azt mondta, hogy ne von és édesget, és ott jön az én döntésem, a gondolatom. Akarom vagy nem? Kiének adom oda a testemet rabszolgául? Így fogalmaz ugye Pál apostol. Akinek odaszálljátok rabszolgául a ti testeteket, vagy máshol azt mondja, fegyverül a testünket, annak leszünk szolgái. És ott jön a döntés, és azt mondja, amikor megfogad, akkor születik meg a bűn, ha megfogad a kívánság. Szóval tényleg a mélyére kellene ásni, hogy mit jelent a kísértés és mit jelent a bűn. De egy biztos, hogy nem ezt a filozofikus valamit, aminek az a következménye, hogy a bűnbánatot, a bűnvallomást, a bűn néven nevezését, a törvényszegést, hogy is mondjam, törvényszegést mint olyat eltünteted az útból, és helyre állítasz valami spirituálisat, hogy együtt rezegni, stb. Indiából jön az egész. A hindu vallásban van ez, hogy mindenkinek részének kell lenni az örök világtörvénynek, és hogyha a rossz az onnan van, hogy kilépsz az örök világtörvénynek. Indiából jön. És volt egy indiai misszionárius testvérünk, aki annó beszélgetett Kelloggal, és ő fedezte fel nála, hogy ugyanazokat tanítja, mint amik ő körülötte ott hangoztak, amikor Indiában volt misszionárius.
Igen. Akkor kiült fel a teraszra beszélgetni, és akkor érzünk meg, hogy kell oda, amit mondok, csak hogy épp egy csúszra, és egy kiszolgat, ami van alatta.
Yeah. Szóval, hogyha gondoljátok, akkor most befejezzük, és amikor jövök 3 hét múlva, akkor visszatérhetünk, akár délelőtt, akár délután is, akár beszélgetés formájában, bárhogy is arra a kérdésre, hogy mi a bűn. Mert hogyha tudjuk, hogy mi a bűn, akkor tudjuk, hogy miből váltott meg minket Krisztus, tehát az egész megváltás. Ezen múlik, hogy helyes fogalmaink legyen erről.
Még arról beszélni egy pár szót, hogy az ökumenikus kérdés.
Na, az ökumenikus kérdésről nem hallgattam előtte prédikációt, de az is különleges volt. Hát nézzétek, egyfelől Ellen White-nak vannak olyan megnyilvánulásai, amikor testvérnek nevez más. Azt mondja, hogy testvéri szeretettel legyünk más vallásúak iránt. Egyfelől, tehát sokkal melegebben, sokkal barátságosabban fogalmaz. Másrészt ilyet leír, és ezen tényleg ledöbbentem, azt mondja, hogy ahol vannak hetednapi baptista gyülekezetek, azon a területen ne folytassunk olyan erőszakos evangelizációt. Vegyük vissza. Tudjuk, a hetednapi baptisták, hogy pontosan tudják, hogy mit jelent az Isten törvénye, tehát akkor ott már van egy nagyon jó alap, mert végül is ez a legfontosabb kérdés. Gondoljatok bele, hogyha most azt mondaná valaki, hogy figyeljetek, itt már nem kell olyan nagy evangelizációt tartani, itt van egy hetednapi baptista gyülekezet, szombatünnepi baptista gyülekezet. Szóval ezeket az érveket elmondták, amiket mi itt nem hallunk. Másfelől tényleg van a vezetés részéről egy nagyon-nagyon erős irányultság, amit van itt egy második kötet? Szemlevények második kötet?
Lehet, hogy amelyik ott külön van.
Azaz, köszönöm. Szemelvények második kötet, 49. fejezetben, vagy 59. nem tudom. Megpróbálom nagyon gyorsan megtalálni nektek. Ott találtok egy olyan kijelentést, ami rólunk is szól, és az Unióról is. Hogyha régi kerakos szemüvegemmel olvasom, akkor csak a második felét olvasom. Ha csak uniós szemüveggel olvasom, akkor csak az első felét. Azt mondja. Itt azt írja. A harmadik angyal zászlaján ez a felirat látható, Isten parancsolatai és Jézus hite. Intézményeink, azaz az egyház intézményei, tehát maga az egyház, kiadó, mindent beleértve, olyan nevet vettek fel, amely bemutatja hitünk jellegzetességét. És ezt a nevet soha nem kell szégyellenünk. Mi ez a név, mi ez a jellegzetesség? Két dolog van benne. A szombat és Krisztus várása. Így van. Azt mondja, az Úr megmutatta nekem, hogy ez a név sokat jelent, és felvétele által a mennyből kapott világosságot követtük. Magyarul a menny szerinti világosság az, hogy nekünk ezt a nevet kell viselnünk. Nincs más név. Mármint, hogyha már egyház szervezetként akarunk fellépni. Minden más hiába való ilyen értelme. És akkor most jön az a rész, amit viszont mi szeretünk. Nem köthetünk kompromisszumot a hamis szombat imádóival. Ne töltsük időnket azokkal folytatott vitákkal, akik ismerik az igazságot, akikre felragyogott annak világossága, de eltértek és mesék felé fordították a füleket. Az Úr megmutatta nekem, és itt jön a lényeg, hogy egyesek mindent el fognak követni annak érdekében, hogy a hetednapi adventisták és a hét első napját megtartók, tehát a vasárnap ünneplők hite közötti különbséget elmossák. Értitek ezt? azt a nevet kell viselnünk, hogy hetednapi adventista, mert hát ez a hitünk jellegzetessége, mert azt mondjuk, hogy Isten törvénye örök és állandó, mert mi nem állandó azon, hogy ne ölj, ne lopj, ne faráznák, hogy az ember belső jelkölcsi érzéke érzi, de az ember fizikuma megérzi, hogy a hetedik nap az Úré. Az ember genetikája érzi, hogy hét nap egy hét, és abból egy napot pihenik el. Ez rendben van. De utána azt mondja, hogy mindent el fognak követni, és ez most történik, annak érdekében, hogy a hetednapi adventisták és a hét első napját megtartó hite közötti különbség eltűnjön. Tényleg van egy ilyen tendencia, hogy keressük az azonosságokat. Ami egyébként lehet jó, meg lehet rossz is. Tehát, hogyha egy muzulmán országba mennék evangelizálni, akkor valószínűleg megkeresném az azonosságokat, nem eszek én se disznót, és nem iszom alkoholt, mint ahogy ezek a mohamedánok teszik. És ez már egy közös pont, innen el lehet indulni Krisztus felé. De amikor azt csinálom, hogy elkezdek filozofálni azon, hogy Allah tulajdonképpen ugyanaz, mint Elohim, tehát, hogy Allah az ugyanaz az Isten, és akkor elkezdem valahogy az ő filozófiájukat beemelni a Biblia tanításai közé, vagy amellé, akkor van baj. És amiről itt jelen vált jövendől, az ez. Azt mondjuk, hogy dicsérjük együtt Istent, ugyanazt az Istent imádjuk. Prédikálunk a szószékeiteken szívesen, ami rendben van, de gyertek el ti is nyugodtan prédikálni hozzánk, na ezzel valami nagyon nagy gond van. És képzeljétek el, hogy csoportos beszélgetésekben mentünk végig az ökumenikus kérdésen. Ugye ez azért volt nagyon jó, mert tehát én egy olyan csoporthoz kerültem, ahol István is ott volt, és hát így felváltva Istvánnal ugye adagoltuk az igéket a beszélgetéshez. És 8, tehát ilyen iskola példákon mentünk át. 8 eset. Vegyük át mind a 8 esetet, és az ige alapján nyilatkozzunk, hogy ez most rossz vagy jó. Mindegyik ilyen ökumenikus eset volt. Például közös imádsággal egybekötött reggeli egyházi vezetőkkel, tehát ilyen villásreggeli protokoll. Jó vagy rossz? Hát alkalom a bizonyságtételre, de István mindig felvetette, hogy na jó, de a média visszhang ebből mi? Hogy végre jönnek az adventisták is, stb. Akkor elmenni más egyházak szószékére, és más egyházak lelkészeit hívni hozzánk. Hát szívesen elmegyek bárhova, tehát hogyha engem katolikus templomban hívnának prédikálni, akkor mennék. De hogyha hozzánk kell, hogy jöjjön valaki, és a mi szószékünkről kell, hogy tanítson, akkor hát tudom, hogy ez most igazságtalannak tűnik így első ránézésre. De mi a garancia arra, hogy tényleg az Isten igéjét fogja szólni, hogyha olyan látással rendelkezik? Nem vállalunk rá garanciát, ez nem igaz problémás. Miután ezek a csoportos beszélgetések megtörténtek, a csoportok vezetői egy-egy szószól egy csoportból beszámolt arról, hogy milyen eredményre jutottunk a csoportban. És aki nálunk beszámolt, az egy nagy-nagy külföldi vezető, és ő azt mondta, hogy megállapítottuk közösen, ott voltam én is, és István is a csoportban, megállapítottuk, hogy mind a 8 iskola példa kiváló alkalom a bizonyságtételre. Mikor láttam, hogy Stransky feje vörösödik, néz hátra, keres engem, jön oda mellé, azt mondja, én nem bírtam, én felrobbanok, nem bírtam. Erősítettük egymást, hogy tarts ki, de nem számíthatunk arra, hogy itt teljesen tiszta információkat kapunk arról, hogy mi, hogy is mondjam, hogy az egyház hogy áll az ökuméniához. Emlékezzetek vissza, hogy Ted Wilson a bevezető prédikációjában azt mondta, hogy állítsuk meg az ökumenikus tendenciát, ami van. De ő maga is, amikor Tájföldre ment, támogatta azt, hogy karitatív tevékenységben fogjanak össze Tájföldön, azt hiszem talán Tájföldön. Az adventista egyház más egyházakkal. Karitatív tevékenységben. Az a helyzet, hogy nálunk, tehát a mi kultúránkban, mondom, és most nem akarok igazságot tenni, csak azt tudom, hogy a mi kultúránkban egyáltalán, hogyha szervezet szinten szóba állunk egy másik egyház szervezettel, már abból baj van. És én itt nem Kína volt.
Kínában is volt,
de ezt a, ez a, nem, bocsánat, Indonézia, most már emlékszem, igen, mert néztem a riportot. Azt hiszem, hogy a mi fejünkben is helyre kellene tenni, hogy mi az, ami rossz, és mi az, ami jó, hogyha ilyenről beszélünk, hogy ökumenizmus. Mert a rossz az itt meg van fogalmazva.
Szervusz!
Elmosni a különbséget az igazi és a hamis szombat között, és ebből kell kiindulni. Itt van a biztos. Tehát itt van a határ, ami le van írva, de hogy hogyan és milyen szinten tartunk kapcsolatot másokkal, az... Jó, megyünk a kinyitva.
Szervusz!
Állami támogatás ugye nem kerül szóba?
Állami támogatás ugye nem kerül szóba. Amellett sem mernék most pálcát venni egyik oldal, amellett sem mert tele vagyok kérdéssel. Én annó írtam még az előző tanácsadó bizottságnak egy levelet, meg többen aláírtuk, hogy szeretnénk látni, hogy hogyan állt a kérdéshez annó Jones és Fagoner, mert Jonesnak elég sok megnyilvánulása van, neki egy komplett könyve van ezzel kapcsolatban a vitákról. Hogy legyenek szívesek, mint tanácsadó bizottság, itt vagyunk egyházügyi válságban, akkor fordítsuk már le és azt adjuk a nép kezébe. Nem lett belőle akkor semmi. Tehát addig nem merek erről nyilatkozni, amíg nem tudom biztosan. Azt tudom, hogy Dél-Afrikában, tehát ezeket a dél-afrikai dolgokat elolvastam, és ott tényleg állami támogatást fogadott el, bizonyságtételi támogatással, tehát az LMI támogatásával a közösség. De nem tudom, hogy milyen világnézetű volt akkor az a kormányod Dél-Afrikában, és hát Cecil Rhodes, nem is tudom, hiszem ő volt talán az uralkodó. Nem merek nyilatkozni, amíg nem jártam végig.